mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy beszélhetünk hozzá. Hálásak vagyunk a közösségért, amit megélhetünk együtt. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy légy irgalmas azok felé, akik nyomorúságokat szenvednek, a háborútól menekülnek, a háborúban léteznek, akik minden nap bujkálnak a besorozás elől, akik rettegésben élnek. Tudunk, annyi sok szenvedésnek okozója ez a mostani háború, és nem csak ott az érintett országokban, hanem az egész Európa szenved ezek miatt. Átláthatatlan és rettenetes összevisszaság az, amiben élünk. Kérünk, Urunk, hogy a kiszolgáltatottságot, a meg nem értettséget, ezt a nyomorúságot, a harcokat, az önzést, azt te számold fel. Köszönjük, Urunk, hogy ugyanakkor nem csak ezeket látjuk. Hálásak vagyunk a reformáció ünnepéért. Köszönjük, hogy együtt ünnepelhetünk éppen itt ebben a templomban. Olyan jó volt megélni a közösséget veled és egymással, hogy felekezetül, függetlenül ugyanazt a Krisztust ünnepelhettük, áldhattuk. És Urunk, köszönjük azt, hogy bár nem örömteli, mégis kötelesség, szívünknek vágya is, hogy elmenjünk elhunyt szeretteink sírjaihoz, hogy elmehettünk, de legfőképpen azt köszönjük, Urunk, hogy a feltámadás reménységével tehetjük ezt. Köszönjük, hogy nem csak az emlékeink lehetnek velünk, nem csak a szomorúságunk, a hiány, a gyász fájdalma, hanem ott van bennünk az is, hogy akik Krisztusban hunytak el, azok vele együtt támadnak, támadunk fel. Erősítsd ezt a reménységet bennünk. És könyörgünk azokért, akiknek ott van a szívében a gyásznak a fájdalma. Olyan sokan vannak most is itt a templomban, akiknek friss a szívükben az ő szerettük, gyermekük elveszítése. Kérünk téged, Urunk, hogy töröld le könnyeiket, és a te szereteteddel takard be őket. Urunk, elét hozzuk különösen is most a tinédzsereket, azokat, akik a felnőttkor küszöbén vannak. Egy rettenetes világban nőnek fel, ami tele van bizonytalansággal. Már a mögöttük levő évek is nagyon megnehezítették az egészséges növekedésüket. A Covid által kiestek évek kapcsolatteremtési lehetőségeikből. Annyira nehéz nekik. Sajnáljuk, hogy nem egy igazán boldog, felszabadult, reményteli az az időszak, amiben ezt a legszebb kort élik meg. De, Urunk, éppen ezért a te kezedbe ajánljuk őket, és kérünk, hogy ha tudjanak rád találni, hogy veled lehessen közösségük, mert benned viszont akármilyennek is tetszik, tűnik ez a világ, a jövő reményteljes. Így könyörgünk, Urunk, értük, hadd növekedhessen fel egy másfajta generáció, egy olyan, amelyik szeret, tisztel és követ téged. Segíts, Urunk, hogy ennek a generációnak otthont tudjunk biztosítani ebben a templomban is, és mindenütt ebben a világban. Hogy, Urunk, megújulást nekik és mindnyájunknak a te szeretetedben. Kérünk, beszélj hozzánk ma is, ahogyan az kedves előtte, amit nekünk hallanunk kell, engedd meg értenünk. Amen. Isten igéjét olvasom Mózes második könyve 30. részéből az első 10 verset. Azután készítes oltárt az illatáldozat bemutatására, akácfából készítes. Hossza egy könyök, szélessége egy könyök, tehát négyzet alakú legyen, és két könyök magas. Vele egy darabból legyenek a szarvai. Vonj be színaranyjal a tetejét és oldalait körös körül, valamint a szarvait is. Készítes rá körös körül aranyszegélyt. Két aranyfarikát is készítes hozzá a szegélye alá, két oldalt mindkét oldalra készítes. Ezek legyenek a rudak kengyelei, hogy ezeken hordozzák az oltárt. A rudakat akácfából készítest, és vonast be aranyjal. Helyezd az oltárt a bizonyság ládájánál levő kárpit elé, a bizonyságon levő fedél elé, ahol megjelenek neked. azon mutasson be Áron illat áldozatot reggelenként, amikor rendbe hozza a mécseseket, akkor mutassa be. Este felé is mutassa be Áron, amikor felrakja a mécseseket. Állandó illatáldozat legyen ez az Úr színe előtt nemzedékről nemzedékre. Ne mutassatok be azon idegen illatáldozatot, se égő áldozatot, se ételáldozatot, italáldozatot se öntsetek arra. Végezzen Áron engesztelést annak a szarvain évenként egyszer. Az engesztelési vétek áldozat véréből végezzen azon engesztelést évenként egyszer, nemzedékről nemzedékre. Igen szent ez az Úr előtt. Kedves testvérek, nemrégen az egyik rádió műsorban arról beszéltek, hogy hogyan lehet a legjobban eltalálni valakinek a vágyát, ha valamilyen okból szeretnénk megajándékozni. Ennek kapcsán aztán előkerültek a tapasztalatok is, például amikor valaki nagyon rossz vagy kellemetlen ajándékot kapott. Valóban nem könnyű valaki számára megtalálni a megfelelő ajándékot. Ezt a kérdéskört is alaposan körüljárták ebben a rádió műsorban. Arra a megállapításra jutottak, hogy a jó ajándék választás egyik nélkülözhetetlen feltétele, hogy minél inkább ismerjük azt, akinek az ajándékot szánjuk. A másik feltétel pedig az, hogy legyen az illetőnek valamilyen meghatározó jellemvonása, érdeklődési köre, hobbija, hát ők még azt is mondták, hogy legyen egyáltalán valamilyen karaktere, amihez tudjuk választani az ajándékot. Ha ez nincs, akkor bajban vagyunk. Akkor nehéz kiválasztani megfelelőt. Mi ismerünk a családban olyan gyereket, akinek rendkívül jó a szaglása. Ezért a születésnapjára parfüm készítő készletet vásároltunk. Ennek az a lényege, hogy a különböző illatos összetevőkből más, új, neki tetsző illatot tud kreálni, és aztán még ezt rá is tudja tenni valamilyen anyagokra, hogy azok hosszú távon illatot biztosítsanak. A mai igében is előkerül az ajándék és az illat egyaránt. Tavaly, amikor a Covid-járvány miatt a Biblia kronológiai sorrendben való elolvasására biztattam, buzdítottam a testvéreket, és az egyéves bibliaolvasó kalauz alapján hangzottak el az igehirdetések, volt szó egy alkalommal az online közvetítésben, akkor nem tudtunk jelen lenni itt a templomban, a Szent Sátor felépítéséről. És erről bejátszottam egy mintegy 3-4 perces videót is, és akkor annak keretében virtuálisan végigjárhattuk a Szent Sátrat. Megláttuk ezen a videón az udvart, az illatáldozati, az áldozati oltárt, majd bent a sátorban a menórát, a szent kenyerek asztalát és az illatáldozati oltárt, majd pedig a kártyák mögött a szentek szentjében a frigyláltárt. Tavaly március 14-én volt az istentisztelet, ha valaki vissza akarja nézni az interneten, megteheti. Az oltáron mutatták be a különböző áldozatokat. Az áldozat célja a helyreállítás, a bűnbocsánat. A bűnnek van következménye, és hogy ne az embernek kelljen fizetnie, ezért Isten megengedte, hogy egy állat lehessen a váltság, a helyettesítése az ember szenvedésének. Áldozat. Kicsit ízlelgessük ezt a szót, hogy mit jelent. Áldozat. Elsőként az jut az eszünkbe, hogy valaki valaminek az elszenvedője. Például azt mondjuk, ilyen szószetételek vannak, háborúnak az áldozatai, betegségnek az áldozatai, baleset áldozata valaki. Az azt jelenti, hogy valaki valami bajt, nyomorúságot, kárt elszenved úgy, hogy ő annak nem okozója. Beleesett. Bajba került. De ő nem akarta. Ő nem tett ezért semmit. Vétlen benne. A másik oldala az áldozatnak az, amit én hozok. Valamiért vagy valakiért. Nekem veszteség. Az én áldozat. Például feláldozom valakiért, valamiért az időmet, a kedvenc tévéműsorom, a hétvégémet. Mondjuk valahová utazok, szép ruhában, öltönyben, és látom, hogy egy kisgyerekes anyukának defektje van, megállok, segítek neki felszerelni, lecserélni a kereket, és hát lehet, hogy ennek áldozatul esik az időm, hogy nem érek oda, ahová akartam, meg a ruhám is, mert sáros, koszos lesz. Az áldozatokat Istennek az emberek adták önmagukért, önmaguk helyért. Azok az állatok voltak az áldozatok az ő bűneikért, az életükkel fizettek az ember helyért. Másrésztről pedig az ember hozott áldozatot, hiszen a legszebb állatot kellett felajánlani az Úrnak. Ezt Isten elmondta, hogy ne akármilyen állattal gyere ide elő. Hibátlannal, egyévessel és így tovább. Ha nem így volna, akkor az már nem lenne áldozat. Ha nem a legjobbat vinni az ember Isten elé, akkor az már nem áldozat. A héten az egyik ismerősünk mesélte, hogy a tyúkja átrepült a szomszédba, és a kutya megfogta. Aztán sikerült megmenteni végül az állatot, de hát elég nyomorult volt, úgyhogy levágta. Na most tegyük fel, ez az ismerős levágta volna az állatot, és azt mondja, hogy hát mi már ezt nem eszik meg, nem undorodunk tőle, adjuk oda, nem tudom én, a másik szomszédnak ajándékba. Vagy vigyük el az orvosnak ajándékba, vagy a lelkésznek, vagy akár nem, kedveskedjünk neki. Ez az lenne? Kedveskedés? Áldozat? Ez nem az. Nekem már nem kell, hát a másiknak jó lesz. Ez nem áldozat. Na erre azt mondja Isten, ilyet ne csinálj. Nekem ilyet ne hozz. És ha ezt emberekkel nem csináljuk meg, akkor Istennel még inkább nem tehetjük meg. Hiszen Isten is a legjobbat adta értünk, amikor véget vetett az áldozatok bemutatásának, és elküldte értünk Krisztust, hogy ő legyen a tökéletes áldozat a bűneinkért, amit többé nem kell megismételni, nem kell bemutatni. És ez így van a mai napig. Ugye ide jövünk a templomba, nem hozunk állatokat, nem vágja le senki, mert a tökéletes áldozat megtörtént Jézus Krisztus által a Golgotán. Hát akkor most mondhatná bárki, hogy akkor miért ezt az igét olvastam föl? Mi közünk van nekünk ahhoz, hogy illatáldozati oltár? Erről szólt az ige. Mi ez, hogy illatáldozati oltár? Van ennek üzenete nekünk itt a 21. században? Az illatáldozat éppen egy olyan áldozat, ami kivételes volt az áldozatok sorában. Ez az áldozat nem elsősorban a bűnről, hanem a szeretetről szólt. Isten segített abban, hogy lehet a kedvében járni. Ez megint furcsának hangzik első hallásra, de megint egy személyes példát hozok. Keresztlányunknak most volt a születésnapja. És elgondoltuk, hogy mi lenne neki jó, már egy nagy tinédzser, elgondoltuk, hogy mi lenne neki jó ajándék, és mielőtt megvettem volna, hát azért felhívom az apját. Felhívtam, mondtam, hogy mire gondoltunk, és akkor azt mondta, nagyon jó, szereti, örülne neki, de most valamilyen speciális helyzetben van, nem részletezem, nagyon készül valamire, ha abban tudnánk neki segíteni, na az lenne az igazi. Milyen jó, hogy megkérdeztem. Megkérdeztem, hogy mivel szerezhetnék neki igazán örömet. Az is öröm lett volna, amit én adok. De még nagyobb öröm, hogy pont azt kapta, amire annyira vágyott. Isten is segít. Azt mondja, elmondom nektek, ha szeretnétek a kedvemben járni, a hálátokat kifejezni, hát akkor ezt így tehetitek meg. Erről szól az illatáldozat. Mire vágyik Isten? Elmondtam már sokszor, hogy Istennek tőlünk nincs szüksége semmire. Istennek nincs semmire szüksége tőlünk. Nincs kiszolgáltatva Isten nekünk. Isten nem a mi imádságunk által működik, nem azzal tápláljuk, vagy valami. Isten örökké létezik. A mi teremtésünk előtt is létezett, és tökéletes volt. Nem azért teremtett meg bennünket, mert kellett egy cseréde, hanem azért teremtett meg, hogy a szeretetét valakinek át tudja adni, meg tudja mutatni, meg tudja élni. Ha nincsen a szeretetnek tárgya, akkor nem tud létezni. Olyan nincs, hogy szeretem magam. Éppen ezért Isten nem vágyik hogy nincsen szüksége semmiről sem, semmire sem tőlünk, hanem csak szeret bennünket, szeretetből és szeretetre teremtett, és, hogyha, és ez a szeretet sarkal bennünket választani. És azt mondja Isten, hogy na, akkor én segítek nektek, ha vágyatokban velem kapcsolatban lenni, és a hálátokat, a szeretetetünket megmutatni, így lehet. Válaszra indítja az embert, ha megérti, hogy érte, miatta és helyette állt a kereszt. Na hát mit adhatnánk cserébe hálából Istennek? Mi a mai illatáldozat? Mit nevezhetnénk illatáldozatnak ma? Az első dolog az, amiről énekeltünk is, meg énekelni szoktunk néha az énekeskönyvből, az az imádság. Az imádság. Azon belül is a hálaadás, Isten dicsőítése. Méltó rá az Úr, hogy dicsőítsük őt. Annyira tudunk embereket dicsőíteni. Még erre van egy szakszó is. Laudálni. Dicsérjük, elmondjuk, milyen nagyszerű, milyen különleges, milyen fantasztikus, micsoda érdemei vannak. És egyébként méltó is nagyon sok ember rá valóban olyan dolgokat vitt véghez az életében, ami korszakalkotó, meg ehhez hasonló dolgokkal szoktuk jellemezni, fémjelezni ezeket az embereket. De hogyha emberektől nem sajnáljuk, és nem érezzük túlzónak, akkor ugyan, hogy ne adnánk meg Istennek is a tiszteletet és a dicsőséget. Nagyon fontos, hogy ez ne csak álszerényen, beszédben, hanem őszintén történjen. Hogy amikor azt mondjuk, valamit megcsinálunk, és akkor megköszönik nekünk, mi meg azt mondjuk, ó, Isteni a dicsőség, akkor ez ne csak egy ilyen szófordulat legyen. Hogy mert a templomban ezt így szokták. Hívők között ez így szokás. Ó, Isteni a dicsőség. Hanem akkor ez legyen tényleg Isteni a dicsőség. És ez nagyon fontos, hogy ebben megint lássunk tisztán, amikor azt mondjuk, hogy Isteni a dicsőség, én valamit elvégzek, és azt mondom, Isteni a dicsőség, az nem azt jelenti, hogy ó, hát az semmi, amit én csinálok. Hát nekem is oda kellett állnom. Mégiscsak csináltam valamit. Méltó, hogy meg jó, meg helyes megdicsérni a másik ember. Elvégezte azt a munkát. A másiknak meg azért jó, méltó és helyes Istennek adni a dicsőséget, mert ezzel azt mondja el, hogy igaz, hogy megtettem, de Istentől kaptam erőt hozzá, tehetséget, meg ő áldotta meg az én munkámat. Nagyon fontos, hogy ő tudott engem használni. Én tudtam engedelmes lenni, ő meg tudott engem használni. Csak mondom, legyen hiteles. Nem egy ilyen megszokásból való szófordulat, hanem akkor azt hadd érezzék mások is, hogy én Istennek adok dicsőséget. Komolyan gondolom, amikor ezt mondom. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy neki adom azt a dicsőséget, amit az emberek nekem tulajdonítanának már a múltkor a legutóbbi istentiszteleten mondtam ezt a példát, amikor a futballista berúgja a gólt. Ő rúgta be, ő szaladt, ő izzadt, ő küszködött, de mégis egy hívő ember mutat fölfelé, hogy Istené a dicsőség ezért. Azt a dicsőséget, amivel engem ünnepeltek, az Istennek osztalják. És azt is jelenti, hogy Istennek adom azt a dicsőséget, amit az emberek nekem tulajdonítanának akkor is, amikor esetleg nem tudok róla, minden módon igyekszem ezt tudatni, hogy én az Úrnak dolgoztam és szolgáltam. Aztán illatáldozat lehet az éneklés. Amikor Istent dicsőítem szívvel, örömmel, hálából, a csodálatomat így is kifejezem. Nem régen hallottam, hogy a szomszédom húzza be a kukát, pénteken reggel, szoktuk csütörtökön, vagy pénteken hajnalban viszik el a szemetet, és akkor reggel húzta be a kukát, és hallom, hogy ahogy bezárta maga mögött az ajtót, hogy énekel. És a kaput. Énekel. Isten dicsőítő éneket énekel. Olyan jó volt hallani. Azért legfőképpen, mert tudtam, hogy nem másnak énekel. Nem az van, hogy kiállok az utcára, és akkor ott én megmutatom, hogy milyen hívő ember vagyok, hanem annyira lehetett érezni, hogy nem hangosan, nem óvégatott, stb., csak egyszerűen felfakadt a szívéből. Kijött belőle. Dicsőítette az Úr. Ez egy jó dolog. Ez kedves illatú áldozat az Úrnak. Amikor otthon valamit csinálunk, tereget az ember, nem tudom, hogy műhelyt takarít, ablakot mos, és akkor közben egyszer csak az eszébe jut, elkezd indulni az agyában, eszébe jut egy ének, egy keresztény ének. Lehet, hogy először dudolja magába, aztán meg rájön, hogy azon vesz észre magát, hogy már énekel. Isten dicsőíti vele. Kedves illatú áldozat az Úrnak. És kedves illatú áldozat az Úrnak az is, amikor Istenre mutatnak a cselekedeteim. Amikor valami jót teszek az Úr nevében, és megint csak elmondom, hogy én Isten nevében tettem, neki adjanak hálát, és ne nekem. Nagyszerű érzés tud lenni, amikor úgy tud az ember szólni, tenni, hogy a másik ember szó szerint rácsodálkozik arra, és nem tudja hová tenni, amit megtapasztal. Egyszerűen tudni akarja, hogy miért viselkedtünk így, vagy úgy. És ilyenkor tényleg csak az Úrra kell mutatnom. A másik ember csodálata, ámulata, az ne álljon meg rajtam. Ne engem kezdjen el bálványozni, ne engem kezdjen el követni, hanem tudjam megmutatni, hogy jó ember, örülök neki, hogy örömöt szereztem neked, de értsd meg, hogy ez nem tőlem van. Az, hogy én ezt tudtam beletenni, ez azért van, mert engem Isten használ, meg erre indít. Neki vagyok hálás. Kedves illatú áldozat az Úrnak, amikor az a másik ember is rácsodálkozik az Isten szeretetére rajtunk keresztül. Ott van kitéve az ablakon, ugye tele van a templomi motivumokkal, gyönyörű, beszoktak jönni mondjuk esküvőre készülve, és akkor mondják, hogy hogy kellene díszíteni, és legtöbbször azt mondják, hogy hát ez olyan szép ez a templom, hogy talán nem is kell díszíteni. Mondom, igen, ez így van. Gyönyörű keresztény motivumok vannak, és van egy olyan motivum is, ami Kálvinra utal, és ami nagyon fontos mindjárt, ott a középső ablakon egy tenyérben benne van egy szív. Szívemet égő áldozatul az Úrnak adom. Kálvinnak ez volt a jelmondata, ez volt a legfontosabb az ő számára. Szóval Istennek lehet kedves áldozat, hogyha odaadom az életemet neki. Kedves illata van annak. Vannak, akik úgy beszélnek az életükről, mint áldozatról, de nem örömmel. Van, akik folyamatosan beszélnek az életükről, mint már megint mennyi áldozatot hoztam, és így tovább, de panasszal. Nem hálával, nem örömmel, hanem keserűséggel. Ez nem kedves áldozat az Úrnak. Sőt, olyan, mint amikor nyers fát tesznek a tűzre. Csíp, keserű, az ember alig várja, hogy elmeneküljön tőle. Istennek sem tetszik. És fel lehet áldozni Istennek az életünket úgy, hogy ez nem kedves illatú áldozat. Amikor én csak azt nézem, mikor ér véget a meló, a munka, a szolgálat, mikor mehetek már haza, amikor az órát figyelem, ú, már kezdődik a meccs, én meg még mindig itt vagyok, ez borzasztó, hogy már mehetnék, meg ehhez hasonlok. Erre mondhatom, elmondhatom, akár még dicsekedve is, hogy micsoda szolgálat, micsoda áldozatot hoztam, de ez büdös. Ez nem kedves illat. Nem tetszik az Úr. Hoztam áldozatot, de minek? Kármol, ez fölösleges. Olyan, mint egyszer beszéltem az egyik autószerelőről, soha többé nem mentünk hozzá, aki megállás nélkül szitta a maga szakmáját. És az egész munka közben azt mondta, hogy mocskos, utálatos, nehéz, nem tudom milyen munka, akkor minek végzi? Akkor minek? Akkor keresni kell másnak. És hogyha Istennek nem kedves illatú az áldozat, akkor én aztán felírhatom, felrajzolhatom, felvarrathatom a Bibliában, az énekes könyvemben, mindenhová ezt a szép kálvini jelképet, hogy életemet az Úrnak égő áldozatul adom, de büdös, nem kedves illatú. Az illatáldozat az minden nap, reggel és este is bemutatandó volt be kellett mutatni. Ha tele vagy hálával, akkor te is legalább kétszer elmondod Istennek, hogy hálás vagy neki. Megszületett a kislányunk, és amikor már egy picikét nagyobb volt, néhány hónapos, reggelente felkeltem, oda mentem a kiságy köré, és amikor meglátott, mindig mosolyog. Mindig mosolyog. Úgy örült, hogy lát. És ha neked kedves illató áldozat az életed, akkor így vagy Istennel. Felkelsz, és akkor nem egy keserű kép néz az Úrra, hanem azt mondja, hogy de jó, hogy látlak. Mint ahogyan ő felébredt, és én néztem, ugyanúgy Isten ott volt velem egész éjszaka. Minden pillanat velem figyel, minden rezdülésem előttem, szeretem el. Kedves illatú áldozat az Úrnak, ha reggel keresed az Urat rögtön ébredéskor, és az is öröm, hogy tudod, hogy ő már várt rád, hogy rád mosolyogsz, és este az ő tenyerébe hajthatod a fejedet. Mint ahogy apaként, anyaként öröm, vagy öröm volt, ha a gyereked mellé bújt, és csodálatos érzés, boldogság, ugyanúgy Istennek is kedves illatú áldozat, ha ilyen szeretetteljes viszonyban vagy vele. Persze ez olyan, amit nem lehet kijelöltetni. Ez nem megy paracol. Ha Krisztust ismered, ha tudod, hogy mennyire szeret Isten, akkor ez valószínűleg így történik. Akkor sem biztos, de valószínűleg így történik. Jézus Krisztus által terem csak kedves illatú áldozat az ember életében Istennek. Nélküle nincs. Nélküle mindig lesz rajta nyers faák. Nélküle mindig lesz benne bűnös rész. Mert az elkezd rólunk szólni. Az én áldozatomból, az én szeretetemből, én, és az már nem kedves illatú. Hát tegyen az Úr képessé bennünket arra, hogy tele lehessünk hálával Isten iránt, és kedves illatú áldozatot hozhassunk minden nap az ő dicsőségére. Amen. Urunk, köszönjük neked azt, hogy kedves illatú áldozat lehet az életünk. Köszönjük, hogy nem kell áldozatokat bemutatnunk. Annyira jó érzés, hogy nekünk nem kell ezzel foglalkozni. El sem bírnám képzelni az életünket, hogy hogyan történne az állatoknak a tartása, vagy honnan vásárolnánk, hogy ez mennyi nyűggel járna. Mindig egy rossz gondolat megjelenik a fejünkben, valami rosszat mondunk a másiknak, és azonnal az jutna az eszünkbe, megint vinni kellene egy áldozatot a templomba, mert megint vétkeztem. Köszönjük, Urunk, hogy ez megakadályoztat, hogy ez megszűnt, hogy ennek vége van, és hogy azoknak az állatoknak a milliárdjai mind Krisztusra mutattak. Köszönjük, Urunk, hogy ő érte, meg vannak bocsátva bűneim. Imádkozunk azért, hogy hadd lehessünk hálásak. Legfőképpen ezért a te mérhetetlen szeretetedért, amit ő benne mutattál meg. Segíts bennünket, hogy lehessünk hálásak igazán is. Hadd lehessen az életünk mások számára is kedves illattal teli. Hogy amikor látnak bennünket, találkoznak velünk bárhol, ahol megjelenünk, ahol vagyunk, akkor ott örüljenek. Imádkozunk, Urunk, azért is, hogy segíts bennünket, hogy benned lehessen a legnagyobb örömünk, a legnagyobb vigasztalásunk, békességünk. Szeretnénk reggelente rád tekinteni és mosolyogva ébredni, és szeretnénk békésen aludni, a te kezedbe helyezve az éjszakánkat, az életünket. Kérünk, Urunk, hogy segíts ebben bennünket, könyörülj rajtunk, növeld bennünk a te jelenlétednek vigasztaló erejét, a te lelkednek hatalmát. Kérünk Krisztusért, tedd ezt meg velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Növekedjenek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.